Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A döntéshozatalok során megválasztatja az országgyűlés a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit, tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta, később döntenek. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet összességében. Ugyancsak vita lesz majd határozathozatal az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról, az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölt az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forstofer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. Még májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták, konkrét neveket nem említettek. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, de Ruszin Szendi Romulus máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet. Megkapta a MOL az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalattal, a Nissel, az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat hosszabbítást kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom nyert céggel folytat. A MOL szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-áig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését. Az izraeli légierő mára viradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén, néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tűzsdei jegyzése reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Ez a Brent típusú és az amerikai nyersolaj esetében is igaz. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a parlamenti választást Koszovóban. A jelenlegi miniszterelnök Albin Kurti pártja, a Voksok, majdnem 43%-át szerezte meg. A várakozások szerint a következő hetekben kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Kétnapos hivatalos látogatása érkezett Fennyanba a Xi Jinping kínai elnök, akit az észak-koreai főváros repülőterén Kim Jong-un észak-koreai vezető és felesége fogadott, a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről és a közös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésekről tárgyalnak. Földrengés sorozat okozott károkat a görögországi Évia szigetén, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. Athénban is érezni lehetett. A földmozgásban az eddigi jelentések szerint nem sérült meg senki. Júliustól több helyszínen is megtiltják az elektromos rollerek használatát Hajdúszobosztón. A korlátozás a turisztikai övezetekre, sétányokra, parkokra, valamint iskolák, rendelők és a piac környékére is kiterjed, és nem csak az e-rollereket, hanem más elektromos közlekedési eszközöket is érinti. Végül az időjárásról: derült az ég fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással, a csúcsőmérséklet 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem, említésem méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ez hajdulás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
Ezt a szót ő alkotta meg?
Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei, tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az ön segítségével a könyv olvasója?
Most tekintett arra, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdunás határának ez a 10 000 katasztrális holnyi területe. 10 000 katasztrális holnyi területről van szó, amelyik az összhajdunási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül, tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőnként legalább két alkalommal, alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vizes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások törökkorban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mint azonáltal pedig ehhez a területhez nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 kataszális holdnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kissé végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmel egy csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, tehát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárasság, az asszály jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küzdöttek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küzdködünk.
Nincs új a nap alatt.
Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz, tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehetne nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 katasztrális holnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész Alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvilágot. Volt itt betyárvilág, és mikor lett vége itt a betyárvilágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
Nos, hát a betyárvilág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyártörténetet gyűjteni. Márpedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő emberről szólt. De miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapszabetyárként élte itt az életét, tehát a betyár társadalom legalsó rangfokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön csípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetés, nem fog pórójálni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, ugye, ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdunánason, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás térszesítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termőszövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szerepel itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
Igen, ugye őről írok itt egyébként.
Vidrószki Marci, 1837-1873.
Szó, így van, arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdunánás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kíván pukkanni, és miután a lábvilágban, mosávilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például, a pákos úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nádszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nádszál kiérjen a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadrugca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nádrengeteg, ő hanyat feküdt a vízben, szájában egy nádszál, és amikor leégett minden, akkor szépen előjött és visszament a vászrába.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintette arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmassá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylők között. Erre a határrésze elsősorban az egri érsekség területéről érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyavirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorba rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a sima, a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosá ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városra, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmiségre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agós kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Csak hát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, hogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművész ember is, tehát ha a borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén, a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért esetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetően ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképről többet beszélnek, azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennek kell is, úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
Mindez szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékkék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
Igen, hát a színek világa, tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét, hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által, és a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben, az embernek ezt csak meg kell látni, föl kell dolgozni, hát kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi, és hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
Kiknek a figyelmébe ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a rétséges hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
Különleges oka nincsen. Egy jó két évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomda is el tudta készíteni. Ez a két tényező eredményezte azt, hogy most jött ki a nyomdából. De hogy kiknek ajánlhatnám? Én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határ részében volt, ami jellemezte ezt a tájat.
Ez a kötet immár hanyadik kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
Több mint 30, 31 néhány.
És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
Megérintett most egy téma tekintett arra, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét. Igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalogezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásolva, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjának. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madácsi csergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb alkotások születtek a kezemunkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolkodni. Inkább a pillanatnyi benyomás az ihlet. És tekintettel arra, hogy mostanában volt lehetőségem arra, hogy egy picit jobban odafigyeljek a környezetemre, a természetre, ezért igyekeztem megtalálni azokat a pontokat, szépségeket, varázslatokat, amelyekből képet lehet formálni. És hát miután ez azért egy lakás belsőben nem könnyen végezhető munka, mert lommal, olykor egy kis szemeteléssel is jár, ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis melléképületet, műterem címszó alatt, ahová ki tudok költözködni, van helye a képeknek például, és legfőképpen ahol lehet dolgozni.
Hamarosan pedig kialakításra is kerül ez a műterem, ugye? Már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még egy-két kovács munkát kell elkészíteni.
Kilincset. Azt is önkészíti?
Beletér, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni. Mostanában is dolgoztam.
Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is, nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását, az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre, ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
Beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges Hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálattal kell látni azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz. Nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezetű egykori orvosprofesszor, aki síkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következőt vetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem. És ezt tudomásul kell venni, hogy bizony erről van szó.
Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet. Sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sáfárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondjam azt azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sápárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyikese, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon-nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is, többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt, őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mint azonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne felejtjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világon a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Nos hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boscó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszármazókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok, és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Úrnapi adásunk témái. Legyetek emberek, ahogy Krisztus is az. A tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon, és éltet minket. Leó pápa Kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet! Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdett el, Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid, Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek odaajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról, kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
Obispo de Valencia
intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresse megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, még az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusa, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok 5. kérdésüket. Az egyháztörténelmének 20 évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők.
Hombres y mujeres de carne y hueso.
Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
Está en el corazón de vuestra fe.
Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép állítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyérré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem szárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk.
Jesús camina por las calles.
Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt jár a közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbb reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket, és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívássá válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk. amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émet járt egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma,
no sea un museo del pasado,
amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tégre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tégre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, Az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok építése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogás a párbeszédről vallja, hogy a teremtő a szeretet szánaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok építése együttes alkotás jelent, ahogy 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem vesz el tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szüljünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Vörös Sándor, öröklét. A föld, hol az életterem, a mindennyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik, és örök.
Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen született 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája, Az egyszer régen. És még ebben az évben, tehát 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában Az erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 34-ben jelent meg első verses kötete A hideg van. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsett lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 70-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem bűnösben hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.